Nem ma, és tudtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Itt van velünk Katona Csaba a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Dréher Antalról beszélgessünk, jó? Hiszen gyakorlatilag majdnem napra pontosan vagyunk, 210 évvel ezelőtt született ő, és hogyha nem ismerné mindenki a nevét ma, mert gyakorlatilag mondjuk így amerikaiasul fogalmazva háztartási név lett Dréher Antalból.
És az egyik hallgató kérdezi, hogy ő doktor volt, és azért doktor Éher, vagy...
Na tessék!
Ilyen hallgatóink vannak, úgyhogy mély türelemmel fordulj feléjük, légy szíves.
No, hát ez az örökbe csipóin ugye mindig szokott ülni, amikor előfordulnak a különféle DR kezdetű dolgok, de ő nem szerzett doktori címet, ellenben másban jeleskedett, és rögtön itt az elején nem árt tisztázni, hogy két Dréher Antalt tart számon, úgymond a történelem, vagy a sörtörténelem, vagy a gazdaságtörténet, az ifjabb Dréher Antalt és az idősebb Dréher Antalt. Akiről mi ma beszélni fogunk, az idősebb Dréher Antal, akinek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a Dréher márkanév az valóban felfusson, és egyfajta garanciája legyen a minőségnek. Másról viszont ő az, aki megvetette a lábát, úgymond Magyarországon. A harmadrészt pedig azzal kell számolni, hogy ő nagyon keveset tevékenykedett itt. Lássuk először is azt, hogy honnan jött ez a sör iránti vonzalma. Hát fogalmazunk úgy, hogy már a nagypapája is sörfőzéssel foglalkozott, tehát egy több generációs osztrák sörfőző családról van szó. Az elején azt nem árt leszögezni, hogy ugye eredendően ő Anton Dréher, tehát mi előszeretettel emlegetjük Dréher Antalként, de itt Jules Verne vagy Verne Gyula kapcsán már beszélgettünk erről a fajta folyamatról, hogy ez mennyire megtévesztő tud lenni. Maradjunk annyiban, hogy ő Anton Dréher volt. És ez az Anton név egyébként meglehetősen hagyományos a családban. A nagypapája Franz Anton Dréher volt, az édesapja Franz Anton Dréher volt, ő ebből az Antont vitte tovább. És nagyon érdekes dolog, hogy a születése, ugye 1810. június 9, mint ahogy itt említettük is, na akkor, amikor ő megszületett, akkor fogalmazunk úgy, hogy az édesapja az már nem volt fiatal ember. 10 évvel később meg is halt. Tehát mindössze 10 éves volt, édesapja második házasságából született Anton Dréher, és természetesen nem vehette át a sörfőzdének a vezetését, mert ez még túl fiatal volt. Viszont az édesanyja vette át a vállalkozásnak az irányítását, és ő maga ekkor Münchenbe ment, és Zimmeringbe ment, ahol Münchenben az Edelmeier sörgyárban volt különféle gyakorlatokon, meg végzett különféle tanulmányokat, illetve a Meihel sörgyárnál, ott pedig Zimmeringben. Sőt, hogy egy nagyobb kitekintést szerezzen, és ez bizonyult később döntőnek a pályájánál, fogta magát és elment Angliában, ahol Berkeleyben, illetve Perkinsben szerzett különféle tapasztalatokat. Na most az angol sörfőzés...
Hát ezt akarom mondani, hogy az köszönő viszonyban nincs a német meg osztrák sörfőzési technikákkal.
Így van, csak hogy Anton Dréher nem volt egy beszűkült figura. Tudást és tapasztalatot akart szerezni, és egy határozott célja volt, hogy valami olyan sört dobjon ki a piacra, ami minőségben fölveszi a versenyt a korábbiakkal, esetleg felül is képes múlni azt, és olyat tud letenni, amit egy kicsit más lesz. Hiszen ugye a piaci versenyek mellett erről szól, hogy el tudjam nyerni a kedves fogyasztónak a kegyét. Na és hát ő Angliában megfigyelte az ottani malátákat, hogy azok mennyire mások, mint amiket alapvetően a kontinensen használnak, és sikerült ezzel megalkotnia egy olyan típusú sört, ami tulajdonképpen megvetette az alapját annak a sörtípusnak, amit ma úgy hívunk, hogy láger sör. Ez ugye egy alsó erjesztésű sör, ez a 19. század derekán abszolút nem számít evidenciának. Tehát ma, ha azt mondjuk, hogy láger sör, ez a egyszerű, könnyű, nyári ivósör, akkor úgy gondoljuk, hogy hú, hát ilyen mindig volt. Nem volt ilyen mindig. Ez a 19. század derekán születik meg. A felső erjesztésű söröket folyamatosan folyamatos hűtés nélkül is el tudom készíteni. Az alsó erjesztésű söröket folyamatosan hűtenem kell, amíg érlelem. A láger az érlelő edény, innen van a sörtípus neve, és ezt viszont csak a modern, a 19. századi technológia tette lehetővé. Na és hát ő kombinálta ezt a fajta tudását, amit Angliából magával hozott, az ottani gyönyörű szép malátákkal, és az alsó erjesztésű főzéssel, és így született meg ez a sör, amit ma tényleg aztán lágernek hívtak.
Mondhatjuk azt, hogy ez az ő találmánya?
Igen, tehát ezt gyakorlatilag ő fejlesztette ki 1840-ben, tehát fiatal emberről beszélünk, ugye, 30 év körül van, és 40-41 körül mutatja be ezen a néven, hogy Schwehater Lager Bier, hiszen a családnak eredendően Schwehátban van a sörfőzdéje. Az egy más kérdés, hogy később, amikor a Dreher úgymond birodalommal fejlődik, akkor már van sörfőzdéjük, ugye, mint az közismert Budapesten, illetve hát eleinte még csak Pesten, 1862-től. Van sörfőzdéjük Mihelóban, Csehországban és Triestben. Mai napig van ugye Itáliában, Olaszországban, Dréhersőr, erről ne feledkezzünk soha egy pillanatig se.
Csaba, még egy meglepő fordulat ez számomra, hogy egy osztrák serfőző dinasztiának a legifjabb hajtása mi a túrót keres a Borissa Magyarországon?
Hát nagyon egyszerű a dolog, Magyarország nem annyira Borissa. Szóval 1850-es évektől folyamatosan megy a panasz arra nézvést, hogy a magyarok egyre több sört isznak. Nem a borrovására, mert a jó magyar ember olyan, mint a jó kazán, vegyes tüzelésű, tehát megiszik az mindent, de folyamatosan növekszik a sörfogyasztás. Általában a sörfogyasztás, a magyarországi sörfogyasztás radikális növekedését okkal és joggal a filoxéra vész pusztításához szokták kötni, de ez már előtte egy ilyen felívelő szakaszba jut. Polgárosodunk, rengeteg a német származású lakosunk, Budán gyakorlatilag több a német anyanyelvű a 840-es években, mint 850-es években is, mint a magyar anyanyelvű, tehát semmi meglepő nincs abban, hogy a sörfogyasztás a mértéke növekszik. Mondok néhány adatot, 1850-ben, ha az emlékezetem nem csal, 387 ezer hektoliter sör készült Magyarországon, 1880-ban, tehát 30 évvel később pedig 427 ezer. Tehát lassú növekedést látunk. 1891-ben ez a szám, tehát egy olyan tizenvalahány évvel később, ez megugrik 1,2 millió hektoliterre, vagy a 910-es évek legelején, még a háború előtt pedig már 3,1 millió hektoliter. Tehát ugye egy ilyen növekedési pályából átállunk egy ilyenbe. Na és ez nem véletlen, ebbe játszik már szerepet a filoxéra, de Magyarországon folyamatosan nő a sör iránti igény. Mondok néhány adatot megint csak, hogy lássuk, hogy ezt hogyan lehet hogy kontextusba helyezni. A ma Magyarországon működő legrégebbi sörgyár, ami folyamatosan termel, az a pécsi. Ezt 1848-ban alapítja Samuel Hirschfeld nevű úriember. Na most 1848 az nem feltétlenül arról híres, ugye, hogy sörgyárakat alapítunk, hanem forradalom és szabadságharc van. Samuel Hirschfeld olyan, mint egy korai hippi. Nem Make Love Don't War, hanem Make Beer Don't War. Megalapítja a főzdét.
Ez nagyon jó egyébként, hogy ezt mondod, bocsánat, de ide hadd szúrjam, hadd ékeljem bele ezt, amit egyszer megbeszéltünk már, ugye, hogy sörrel nem kocintunk sztori, ami szintén ugye 48-hoz kötődik elvileg, de ez pont jókor van akkor ezek szerint, ez az alapítás.
Hát maradjunk annyiban, hogy a legendát akkor még nem ismerték, természetszerűleg. Másról a legenda, annak az a természete, hogy legenda. Tehát, ahogy tanult kollégáim fogalmaztak, a 19. század derekán nem a történet tudomány tárgykörébe tartozik. A maga a sztori az nem állja maga helyét. Tehát 1849. október 6-án nem kocingattak sörrel az osztrák tábornokok. Ez jóval később, évtizedekkel később bukkan föl ez a sztori, és nagyon valószínű, bár nem lehet 100%-ig igazolni, hogy a piaci pozícióit visszaszerezni akaró boros lobby kezdte el terjeszteni.
Na tessék!
Hát a magyar ember ne ígyjon már sört, mert az olyan csúnya gonosz osztrák labancital, de hát a magyar ember addigra már rászokott a sörre is, és természetesen nem pártolt el a bortól.
Na de vissza, pécsi sörfőzde, 1848...
Ez Pécs. 1854-ben pedig Kőbányán egy Peter Schmidt nevezetű úriember alapít egy másik kicsi főzdét. Mm-hmm. Na ennek lesz jelentősége a mi szempontunkból.
Na ugye ezt vásárolják meg, ugye a Dréherék?
Úgy van, 1862-ben, és ugye nem véletlen, hogy ez Kőbányán van, mert Kőbánya korábban fehérbor termővidék, a nevét pedig Kőbánya, hát ezt ki lehet logikázni, hogy honnan nyerte, követ bányáztak. Ott maradtak a pincék, a pincében le lehetett érlelni az egyébként igen jó fehérbort, na, de ahol le lehet érlelni a fehérbort, hát ott le lehet érlelni a sört is. Erre jön rá Peter Schmidt, aki egyébként pesti, tehát nem, ő nem bevándorló, ellentétben mondjuk Anton Dreherrel, viszont Münchenben tanulta a sörfőzés tudományát, tehát elég jó iskolába járt, és itt megalapítja ezt a kis főzdéjét, miközben azért szaporodik mellette a konkurencia is, mert két malomipari vállalkozó, Karl Klusemann és August Barber szintén alapít egy főzdét itt. Ők alapvetően gabonába utaznak, de mindig van egy kis maradékuk. Mennyivel egyszerűbb abból sört készíteni, mint azzal vacakolni, hogy eladjuk, tároljuk. Tehát létrejön mellettük rögtön a konkurencia is. Ezt később megveszi tőlük egy Heinrich Hagenmacher nevű svájci úriember, aki náluk.
Na, ez a név már dereng végre.
Ugye? Az eddigieknek. És ebből ki magát a Hagenmacher, a hági. ami aztán beolvad a Dreherbe oly módon, hogy összeházasodik a legidősebb Dreher fiú, legidősebb Hagemacher lányjal.
Tökéletes választás. Biztos mély szerelem után döntöttek a házasság mellett.
Na és hát a mi Anton Dreherünk, ő az, aki egyre többet látogat Pestre, mert látja, hogy hát Pesten fogynak a sörök egyre jobban, befektetési lehetőséget keres, Kőbánya megtetszik neki, és 1862-ben megvásárolja a Peter Schmidttől ezt a kis főzdét. Na most addigra ő már nagyon sikeres ember. Tehát azt nem árt tudni, hogy ezzel a Lagerbierrel, ezzel a Schwechater Lagerbierrel, amit hívtak Mercennek, vagy márciusi sörnek is, ezzel nem csak hogy befut, hanem például 1858-ban a bécsi sörkiállításon érmet kap, vagy 1861-ben csodálatos dolog, ellátogat az ausztriai sörfőzdébe Franz Josef Kaiser und König, és egy Ferenc József rend lovakkeresztjével tünteti ki. Tehát kap egy kitüntetést. És tényleg egy befutott figura, megvásárolja 62-ben ezt a főzdét, az már egy egészen másik kérdés, hogy 1863-ban sajnálatos módon 53 évesen a pályája csúcsán Anton Dreher meghal.
Egyébként az ő döntése Magyarországra jöveteltől, akkor ha jól értem a szavaidat, akkor látta, hogy felívelőben van a fogyasztás, abszolút. És egy jó szimatú üzletemberként azt mondta, hogy akkor belépek erre a piacra, ha már elkezdték ennyire szeretni
így
a magyar
kosárt. Tehát nem valami nemzeti alapú narratíva felől közelítette ez a dologhoz. Nemzetközi viszonylatokba gondolkodó bizniszmen volt, aki piacot keresett, illetve megfelelő termőterületet, na most azt talált. És ugye nem véletlen, hogy azt kell mondjam, hogy ez egy sikertörténet volt, hiszen ugye a Dreher sörgyárnak a története a mai napig húzódik, és volt neki a hivatal, a sörgyár élén két egészen kiváló utódja, az ifjabb Anton Dreher, vagy ifjabb Dreher Antal, és a Dreher Jenő, aki aztán már a két háború között.
Csaba, az utódok munkásságának kifejtés előtt mi volt az öreg Dreherrel? Mi történt, hogy viszonylag fiatalon ereje teljében?
Nem tudjuk pontosan, tehát ő 53 évesen meghalt, sajnos a 19. században nem számított olyan rendkívülinek, de minden esetre annyit tudok, hogy tényleg a sikerei csúcsán száll ki, viszont márka nevet teremtett, tehát ezt ne vitassuk el tőle, ez egy sikeres döntésnek bizonyult, ez teljesen egyértelmű, és aztán a századforduló már az utódai keze alatt a kőbányai sörgyárak, a négy legnagyobb sörgyár, az gyakorlatilag a komplett nagymagyarországi piacnak a közel kétharmadát látja el sörrel, miközben mint 100 főzde meg gyár működik, tehát egy óriási részt hasítanak ki a magyar piacból, és hát velük kapcsolatban én mindig nagyon-nagyon önmel szoktam emlegetni, hogy van nekik egy zseniális reklámjuk, amit egyféle ilyen életpálya modellként fogalmaztak meg, ezt én mindjárt előkerítem, mert ez valami egészen zseniális. Csináltak egy olyan reklámot már valamivel később, ami arról szól, hogy hogyan lehet 100 évig élni, ha az ember Dréhert fogyaszt. Ez elég jól hangzik így elsőre, mint életpálya modell, nem?
Igen,
majdnem olyan jó, mint az ingyen sör.
Na, pontosan, amihez ugye közelítünk bizonyos választások révén, de hát ami kicsit odébb van, a halhatatlanságot meg végképp hagyjuk. És ez a sztori, ez akkor születik már meg, amikor a két háború között talpra kell állni a Dreher sörgyárnak, mint minden sörgyár nagyon nagy bajban van a első világháború után, hiszen a fogyasztópiaci részét lecsatolták, itt múlt héten beszéltünk Trianonról, gazdasági szempontból itt ezzel is számolnunk kell. A sörgyárak a korábbi termelésük ötödét, hatodát tudják letenni az asztalra, a Dreherek kitalálják, hogy bővítik a termék palettát, mert annyi sört nem tudnának eladni, mint korábban, és nekiállnak csinálni különféle termékeket, és így áll össze ez a teljes nullától száz évig terjedő életpálya modell. Az első képen egy csecsemő van, nézd, hogy hízik a kis bébi, Dreher tejet adnak néki. Tehát ezzel indítunk, ugye, hogy rögtön egy tejjel kínáljuk meg. Majd a gyermek serdül, gyorsan nő, és ha 10 éves, csokoládét kér, ha éhes. Tehát a kisgyermek ugye csokit eszik. 20 éves leszek, dolgoznak a hormonok, udvarolni járok, ám mihelyt a 20-ba lépett, desszertet visz lányka néked, mert hát ugye Dreher bombonnal tudok udvarolgatni. Na tegyük fel, hogy eredményesen udvaroltam, teherbe ejtem a hölgyet, tisztességesen feleségül is veszem, semmi gond, a Dreher meg is segít, hogyha 30 neje szoptat, ki tápsörre ezért szoktat. A Dreher gyógytápsör szoptatós terhes anyukáknak. Öregszik az emberfia, megbirkózva 40 évvel, koronasört iszik hévvel. Ez teljesen rendben van. Jubilál, ha 50 végül, s baksör folyik szünet nélkül. Legyünk 60 évesek, mikor aztán jöjjön a díja, mikor aztán jöjjön a 60, Szent Jánosra tér át lassan. Tehát megyünk az egyre testesebb italok felé, és két 70 év meg nem rendít, kívánja a Dreher blendit. Tehát egy újabb előrelépés. 80-as, kit hív a díván, rendesen csak likőrt kíván, és 90-et, ha eléri, megint csak is tej kell néki. Na erről nem vagyok maradéktalanul meggyőződve, hogy ez egy ilyen visszafelé ívelő folyamat, de a vége csodálatos, felsóhajt a százig vénül, hol lennék már Dréherre jökül.
De ugye, ha már az egész életét végig kísérte.
Folyamatát nem modellezte a reklám. De azt gondolom, hogy ez a fajta humor és jól jellemzi az ő akkori marketingjüket, és ami még nagyon fontos ezzel kapcsolatosan, az az, hogy hogyan tudott a piaci katasztrófákra mindig reagálni ez a gyár, az egy más kérdés, hogy egy olyan dologgal, mint az államosítás nem tudott megküzdeni 1945 után. De az, hogy ez a gyár ma Magyarországon is működhet, és hogy egy ilyen fontos része a magyar sörtörténelemnek, az valójában nem másnak köszönhető, mint az idősebb Anton Dréhernek. Hadd nevezzem őt így, mert ugye mindig meg szokott rendülni a mély magyar nemzettudat, hogy amikor megnézzük a mi vállalkozóinkat, hogy ők nem feltétlenül Árpád apánkkal jöttek be. Hát ugye itt elhangzottak nevek, Heinrich Hagenbecher, Samuel Hirschfeld, Anton Dréher, Karl Klusemann. Szegény Törlei Józseffel próbálják mindig megmenteni idézőjelben a becsületet, mert hogy ennél magyarosabb név, hogy Csantavéri Törlei József nincsen, de apukát meg még úgy hívták, hogy Valentin Smirl. Tehát a Smirl a törölniből.
Hát, ez előfordul. De szerintem ez a szép ebben az országban, egy jó kis olvasztó tégely vagyunk. De pont erre így vasztó. 48-hoz visszatérve, ugye az aradi vértanúkhoz is, ezt is már átbeszéltük egy másik igen. adásban.
Mi lett a családdal egyébként? Amikor ugye nincs örökös, nincs leszármazott, hogy visszajöttek volna sert főzni?
Attól tartok, hogy nem, mert akkor ez megtörtént volna. Aha. Tehát ugye azért akkor csak előfordult volna valamiféle igénybejelentés, vagy hasonló Lázdacvák családnak a példáját, igen. ugye, ahol azért volt ilyesmi a példa. Amennyire tudom egyébként, a Dréher, ahogy említettem, Olaszországban működik, de jogilag már semmi köze a magyarországi Dréherhez. Uh-huh. Tehát ugye sajnos ez a történelem ilyen szempontból véget ért. Hát a márka névként viszont azt gondolom, hogy a mai napig számolni kell velük, és ez nem egy hátrány. Egyébként, ha már történeti évfordulókra emlékezünk meg, én egy dolgot azért még megemlítenék, itt többször szóba jött 1848. A mai napon pont 150 éve, 1870. június 9-én temették újra ünnepélyes körülmények között Batthyány Lajos mártír miniszterelnököt. Gondolkodtam is azon, hogy esetleg ezt az évfordulót vegyük elő mára, de mivel erről korábban már beszéltünk, azt gondolom, hogy csak így egy mondat, egy gondolat erejéig szeretnék tisztelegni Batthyány Lajos miniszterelnök emléke előtt, mert tényleg annak is 150 éve, hogy végső nyughelyét megtalálta a Fiumei úti sírkertben, hiszen őt hivatalosan hát a névtelen sírba kellett volna temetni a kivégzése után, de a család némi nemű ügyeskedéssel megoldotta, hogy a Ferenciek terén temessék el az ottani templomban, és onnan emelték ki aztán az ő holttestét, és vitték át a későbbi mauzóleum helyére. Azt gondolom, hogy ez is egy jeles évforduló, úgyhogy tisztelettel gondoló Batthyány Lajos miniszterelnökre, éppen úgy, mint a sörgyártás és az ipar és a kereskedelem teré jeleskedő Dréher Antalra.
Igen, igazi úttörő volt. Nagyon szépen köszönjük, Csaba, érdekes volt, mint mindig. Jó munkát neked, szép napot.
Viszont kívánom, soha rosszabb téma ne legyen, mint Dréher Antal, okay. Úgyhogy köszönöm nektek a figyelmet.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk, 1810. június 7-én született az idősebb Dréher Antal, Anton Dréher, róla volt szó, mesél a múlt rovatunkban.
Óriási rajongó tábora van Katona Csabának, tisztelettel köszönöm Katona Csaba, ma sokkal jobban értett örökbecsű szavait, írja az egyik hallgató például. Aztán itt van a másik, hogy Katona Csaba egész héten erre a beszélgetésre készül, mert hogy nem csak elmondja a mondandóját, hanem beszél, hanem a kérdésekre is tud válaszolni. Ennyire nem lehet tájékozott, de lehet, kedves hallgatók, mi is mindig ámulunk. Aztán itt van, hogy Katona Csaba sörténész.
Igen.
Pontosan.
Igen, igen. Ez ezt a egyszer már igen, elsütöttük igen. ezt a point egyszer, és nagyon jó, hogy kedves hallgató emlékeztet rá.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.